Kedves hallgatóink, a pontos idő 8 óra 4 perc, önök augusztus 29-én a Mária Rádió szombat reggeli napindító adását hallják. Idéztem a mai műsorban már a Krisztus követése könyvből, hadd idézek most is, az igazságot kell a Szentírásban keresni, nem irodalmi érdekességet. Az egész Szentírást azzal a lélekkel kell olvasni, amellyel írták. Inkább hasznot kell keresnünk a könyvekben, mint tudományos pontossággal kimunkált beszédet. Inkább hasznot, pontosabban lelki hasznot kell keresnünk a Szentírás könyveiben, a Szentírás olvasásában is segítenek bennünket a biblikus, a Szentírás tudománnyal foglalkozó konferenciák, eszmecserék. Ez zajlott augusztus 24-e és 26-a között Szegeden. A zene után erről a rendezvényről fogunk beszélgetni dr. Bennyik György atyával.
And the land is dark, and the moon is the only light we see. No, I won't be afraid. No, I won't be afraid. Just as long as you stand by me.
Stand by me, so darling, darling.
Kedves hallgatóink, a vonalban nagy szeretettel köszöntjük dr. Benyik György plébános atyát, dicsértessék a Jézus Krisztus!
Dicsértessék a Jézus Krisztus, én is köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, és örülök, hogy érdeklődnek a konferenciánk iránt.
Augusztus 24-e és 26-a között zajlott az idei Szegedi Nemzetközi Biblikus Konferencia. Ez egy hagyományos rendezvény. Mikor kezdődtek ezek a konferenciák?
1988-ban, ezért is van a honlapunknak a címében a SNBK 1988, vagyis 31 éven ezelőtt, vagy 32, ezt nehezen tudom megmondani, mert volt egy világkonferenciánk is, de ezt mindenképpen a 31-ként tartjuk számon, amelyről azt kell mondanom, hogy ez a zűrzavar és a meglepetések konferenciája volt. Ebben az igen, elegáns és nagyon magas röptő és spirituális mélységet is hordozó témában.
De sikeres volt a konferencia, illetve lezajlott a konferencia. Áldozat és rítus. Igen, igen. Áldozat és rítus Ábrahámtól Krisztusig, ez volt a címe az idei konferenciának. Miért ez a cím, miért választották ezt a témát?
Hát a konferencia az eukarisztikus kongresszus, az idénre tervezett eukarisztikus kongresszus ihletében született meg, de azt szerettük volna, hogyha ezt a témát egy tágabb vallástörténeti összefüggésbe tudjuk belehelyezni. Ugyan a Aquinói Tamás, aki az úrnapi ünnepnek a himnuszát és az egyik legismertebb eukarisztikus himnuszt írta, az azzal kezdve a himnuszát, az Adoró Tede Volte kezdeti himnuszát, hogy rejtőző istenség hittel áldalak ki, elrejtőzett itt a bor és kenyér színe alatt, szívem, te előtted meg a látkozik, mert ha téged szemlél, megfogyatkozik. Vagyis egy olyan titokról kell ilyenkor beszélni, amelyet a történelem, a spiritualitás és az egyház nagyon sokszor viták keresztül őrzött, és nagyon örültem, hogy 32 vendég érkezett erre a konferenciára előadni. Koronavírus ugye megzavarta, és kilencszer kellett a rendet át, az előadásnak a rendjét átformálni, hogy végig is mindenki tudjon előadni a három napban. Sajnos Erdélyből nem tudtak jönni, Horvátországból Mária Szépen nem tudott jönni, és hát Szerbiából pedig csak 24 órás átlépéssel tudtak jönni hallgatóink. Horváth Endre előadó, illetve hát Rokkai Zoltán, kedves régi ismerősünk is. Ennek ellenére vár az előadó 10%-a nem tudott megérkezni. Szerencsére Németországból, a Wittenbergi Egyetemről, illetve hát a Halle és a Wuppertali Egyetemről is be tudtak utazni a hallgatók. Japánban nem érkezett meg a hallgatónk, aki a Manabu János, azonban videón küldte el az előadását, ilyen szempontból hát módszertanulag is változott a konferenciánk, hiszen ilyen módon is kapcsolatot tudtunk teremteni a világ különböző részein azokkal, akik az eukarisztia történetét és különböző átmegjelenési formáját bemutatták be.
Ezért említette az atya, hogy a zűrzavar konferenciája volt, tehát szorosan kapcsolódott volna a eukarisztikus világkongresszushoz, ezért a téma az áldozat és rítus. Mit mond a Szentírás erről a témáról?
Hát a centrumban a Szentmisének a legfontosabb momentuma áll, amikor a felszentelt pap ma is minden nap és minden vasárnap a kenyér és a bor fölött kimondja azokat a szavakat, amelyek először az utolsó vacsorán hangzottak el Jézus szájából, hogy ez az én testem, illetve át a bor fölé, hogy ez az én vérem. Történetileg azonban a szenvedés történet nem írja le egészen pontosan, hogy mi történt ekkor ezen az éjszakán a pészachi vacsora megváltoztatott szertartásában, hanem csak azokat a legfontosabb mondatokat rögzítették az evangélisták, amelyek hát végül is az egyházi közösséget összetartó új rítusnak voltak a kulcsmondatai. Egyébként, hogy rítus alapításról van szó, arról csak Lukács evangélium számol be, és kicsit fordítva, időben fordítva kapjuk meg a tudósításokat, hiszen az első korintusi levél az a legrégibb írott dokumentum, amelyben arról van szó, hogy a közösségben megünneplik az eukarisztiát, igaz, hogy nem világos, hogy a szeretet vendégséget is együtt ünneplik-e az eukarisztiával, illetve az sem világos, hogy egészen pontosan milyen szertartás keretében megy. Nagyon érdekes, hogy a közelmúltban egy kolozsvári kutató Zamfir Korinak közzétette az apokrifoknak a liturgikus utalásait, és abból kiderült, hogy nincs meghatározott rítus az eukarisztia létesítésének, hogy a szentmisének ekkor még nem alakul ki, és érdekes módon az apostoloknak nevezett vezetők azok, akik az eukarisztia létesítésével meg vannak bízva, és nem világos az, hogy a szeretet lakoma előtt, vagy a szeretet lakoma után hát történik ez. De legtöbbször nem is ezekkel a kiemelt szavakkal utalnak az eukarisztia létesítéséről azokkal, amelyet mi a szentmiséből ismerünk, hanem csak a kenyértörést említ meg. Nagyon érdekes, hogy ma sokat üldözött szír egyházban az eukarisztia létesítésének a formulája az egészen más, vagy eltér a nyugati egyházban használt a formulától, és ezt a formulát az ősiség révén Ferenc pápa például elfogadta, és hivatalossá tette.
Utalt arra az atya, hogy nem minden világos még, úgymond a szentmise kialakulásánál. Minden esetre az egyház életének a középpontjában a szentmise áll, Jézus szavainak a felidézése. Hangzott-e el ezen a konferencián valami egészen új meglátást hordozó előadás, üzenet ezzel kapcsolatban?
Azt kell mondanom, hogy inkább a kontextus az, amelyet jól be tudtunk mutatni, hogy ezt az üzenetet, az eukarisztia létesítésének kult szavai végül is a középpontba a reformációs viták állították, hogy eukarisztia vagy úrvacsora, és hogy a jelenlét hogyan fogalmazódik meg, impanáció vagy transzubstanciáció, vonatkozásában, illetve, hogy ez a vita hogyan robbant előtt a kolostorokban, majd pedig a nagy nyilvánosság előtt, majd egy háztartásvezető dolog. Ami egyébként egy érdekes és nem ismert dolog, hogy a harmadik századtól kezdve az eukarisztiát van, aki csak a halála előtt vette életében egyszer, és az a tény, hogy a nyugati egyházban a népnyelvtől különböző nyelven latinul celebrálták a szentmisét, a hoc est enim corpus meum mondat, például a nép körében a hókusz-pókusszá deklarálódott, amely csak azt mutatta, hogy valamit csinálnak, de nem tudnak, hogy mi is az. És ez az eukarisztiának, ez a misztikus távol léte egészen a tizedik Piuszig terjed, aki át mint pasztoráris pápa elrendelte azt, hogy ő mindent meg akar újítani Krisztusban, és ettől kezdve van gyerek első áldozás, és ettől kezdve szorgalmazzák az eukarisztia vételének, a szent áldozásnak a mindennapi gyakoriságát, és hát a reformációtól kezdve pedig az eukarisztia tiszteletének ápolására társaságok alakulnak. Egyébként érdekes módon a Magyarország felvidéki részén a mostani Szlovákia, illetve hát részén Csehország területén alakul a legtöbb ilyen eukarisztikus társulat, amelyben hát foglalkozások szerint a tűzoltók és mások is hát, társulnak. Egyleteket alapítanak, ezeket tartják fönn, és az eukarisztia tiszteletét és az úrnapi körmenetnek a ünnepélyes ételét hát, szorgalmazzák. Ezen a konferencián tudtuk meg például, hogy Mária Terézia, aki hát nagyon sokat tett egyébként az eukarisztia tiszteletét, az úrnapi ünnepélyes bemutatásáért, ő szorgalmazta azt, hogy a mostani a körmenetben körbe hordozott oltári szentségmutatók, azok hasonlítsanak a naphoz, ezek között nagyon sok található felvidéken. Az Esztergomi Keresztény Múzeumban van egy húszkivós, amit a főpásztor a nyakában, mint egy szaxofon burtnival hord, mert olyan súlyos, hogy nem tudja vinni, de ezek is hát ilyen nap alakúak. Érdekes módon Németországban nagyon inkább hát ilyen gotikus templomra emlékeztet, a Magyarországon ezek terjedtek el. És hogyha szabad elmondanom egy a pianisták által megjegyzett anekdotát Debrecenből a református komlában, nem tudom, hogy szabad elmondani.
Természetesen.
Hát, amikor a piaristák betelepültek Debrecenbe, ebbe a református hát, városba, akkor az úrnapi körmenetet meglehetősen hűvösen fogadták a református atyafiak. Azonban jött egy tűzvész, és hát nagyon sok református ház leégett azon az útvonalon is, amelyen egyébként ezt a körmenetet vezették. A következő alkalommal hát a katolikusok kiálltak a ház elé, a reformátusok pedig visszamentek az udvarba, és nem jöttek ki. Azonban egy református atyafi, akinek leégett a ház, az kiállt a ház elé, és oda kiáltotta a papnak, hogy atyám, ide azzal a fényössel, hát ha segít. Ez a fényös, ez az oltári szentség mutatót, ezt a napszerű mutatót jelentette. Úgyhogy ez mutatja, hogy az embereket az eukarisztia tisztelet, ez a titkos tisztelet bizony megragadja, és hát mindannyiunk számára azt hiszem, hogy kulcs és forrás az eukarisztia tisztelet. Sőt, azt gondolom, hogy ha a református idején megtörtént volna a nemzeti nyelvű liturgiának a reformja, illetve hát megfordították volna az oltárokat, amikor a trónusról és az ismeretlen nyelvből ismert nyelvre fordult volna az eukarisztia létesítése, akkor azt gondolom, hogy ez a liturgikus szakadás, ez a rítus különbség, ez nem jött volna létre a református és a katolikusok között. És a konferenciánknak egyébként egyik nagyon érdekes eredménye az, hogy a jelenlévő debreceni kollégák ezzel mélységesen egyetértettek, és talán ezen a párbeszéd kapcsán számokra is fontosabb volt az, hogy az eukarisztia létesítésének ezt a formáját megőrizni, hiszen a koronavírus alatt olyan viták is kirobbantak a szélsőséges református egyházban, hogy interneten is lehet családban csak úgy rámondani a kenyérre, hogy ez az én testem és ez az én vérem, és akkor az már áldozás lesz. Hát ez már egészen van, és hát például egy református szülők, lelki szülőknek a gyermekem, hát azért őt mindig zavarta az, hogy a templomban az úrvacsorához vitt kenyeret utána hazavitték, és hát föl adta az ebédhőz az édesanyját, és őt szavarta, hogy ezt, amit még egy pillanattal előtte, vagy egy fél órával előtte szentségnevet nevezte, ez most egy menza termék, és más, és ennek a vacsorának a dolga. Tehát nem tudták megkülönböztetni a rítusban ezt a különbséget, és hát ez nagyon zavarta, és mondta, hogy hát azért beszokott a katolikus évbe.
az eukarisztia ténye, ténye tulajdonképpen azt üzeni nekünk, hogy nagyon közel van hozzánk az Isten. A konferencia eseményeire visszatérve, ha szabad föltennem azt a kérdést, hogy ez a Szegedi Nemzetközi Biblikus Konferencia világegyház szintjén mennyire számít rangos eseménynek?
Hát be kell mondanom, hogy ha szabad, akkor ezzel dicsekednem. Egy nagy meglepetést készített számomra ez a Nemzetközi Biblikus Konferencia, ugyanis 68. születésnapom alkalmából kaptam egy csaknem 1000 oldalas tanulmányt, tanulmánykötetet, pontosabban 3 kötetet, amelyet másfél éves titkolózással készítettek számomra, és ebben 68 biblikus írt egy-egy tanulmányt, és ebből külföldi egyetemről írtak, és kaptam egy könyvet is a levelezésből, hogy hogyan készült ez a kötet, és hát meglepő volt, hogy mindenki, aki ezen a konferencián járt már, egyébként valami 192 előadónk volt ezen a konferencián a 30 év alatt, az milyen örömmel vállalta, hogy ebben a kötetben egy biblikus tanulmány ír. Meg kell mondanom, hogy a megtiszteltetésen túl azért örülök a Fényi Etelka a Tepres igazgatónője által egybeszerkesztetés egybehozott köteten, mert így ezt a kötetet szétküldvén a magyar biblikusoknak egy jelentős csokrát tudjuk integrálni a nemzetközi kutatásba.